Köszöntünk benneteket idén az utolsó epizódban, és hát mi is lenne aktuálisabb egy utolsó epizódra az évben, mint hogy az évértékelésről beszéljünk. Először fussunk egy gyors kört, lányok, hogy ti minden évben ilyen nagyon tudatosan, struktúráltan szoktatok-e évet értékelni, és ha igen, akkor hány évet csináljátok ezt?
Bevallom, nekem 3 éve lépett be az életembe így az év, tudatos év értékelés és évtervezés, gyakorlatilag mióta vállalkozó lettem. Előtte is biztos, hogy volt 2 ünnep között egy olyan pillanat, amikor így megálltam, vagy megálltunk így a családdal, és egy picit visszanéztünk, de nem volt ilyen szinten tudatos. Az elmúlt 3 évben azonban azt gondolom, hogy ez fontos lépése lett így az év végének, hogy igenis leül, és végig gondolni, mi történt, mit értünk el, mi az, amiből szokás lesz, mi az, amit érdemes lenne elhagyni, vagy másképpen csinálni, és akkor ebből utána egy új évet tervezni.
Igazából így azokból a kocsikázásokból, ami a munkahely és a lakásunk között szokott történni, ami most ugye kimarad, azokban szoktam így végig gondolni az évet, mert szerintem így fontos azért végig tekintenünk azt, hogy ez is egy év volt, az egyetlen egy 2021-es év életünkben, és nagyon sok mindent hozott, nagyon sok mindent lehetett tanulni belőle, és ezeket így azért év végén, ha máskor nem, érdemes egy picit végig pörgetni, ha más nem azért, hogy tényleg így megveregessük saját vállainkat, hogy tényleg sikerült ilyen-olyan dolgokat megcsinálni az év folyamán, hogy örüljünk annak, hogy együtt lehetünk a családunkkal, hiszen itt vannak az ünnepek, és jönnek az ünnepek, és minden egyes napra, így mint az adventi naptár, tudjátok, amikor a gyerekek nyitogatják ki, egy-egy jó emléket, vagy jó pillanatot ebből az évből így felidézni önmagunkba. Nekem ez így nagyon, nagyon jól szokott esni.
És mikortól lettél ilyen tudatos ebben?
Hát én is ilyen 3-5 éves időtávra tudok visszatekinteni, amikor már az első 2 gyerkőc kellően nagyobb volt, tehát nem ez a teljesen babakor és csak etetés, pelenkázás reggeltől estig, hanem egy picit így már velük is programokat lehetett alakítani, ki lehetett mozdulni szépen, úgyhogy szerintem így azóta.
Nagyon egybevágunk, mert nekem most, hogy így visszagondoltam, én 4 éve csináltam először, így úgy, hogy egy konkrét kérdéslista mentén leültem, és csak azzal foglalkoztam, hogy ezt végig gondoljam. Viszont képzeljétek el, hogy nekem a 2019 az így észrevétlenül kimaradt, ezt tavaly vettem észre, de olyan mértékben, hogy ott közbe se vettem észre, meg utána hónapokig nem, csak amikor 2020 végén leültem, akkor láttam, hogy hiányzik a 19. És ezt azzal tudom magyarázni, hogy ugye én akkor mentem vissza dolgozni, meg akkor már így jött a pandémiának a fenyegető szele, és vele, hogy úgy tűnik, hogy egyáltalán nem maradt erre szellemi energiám, hogy egyáltalán eszembe jusson. Mindenesetre azzal maximálisan egyetértek, hogy nagyon jó és nagyon hasznos dolog, és mindent feltúrtam, hogy megtaláljam, hogy pontosan tudjam idézni, de sajnos nem találtam meg, úgyhogy most csak a lényegét tudom nektek elmondani. Van egy ilyen 3 törvény, ami az egyik kedvencem, ami így hangzik, hogy az első, hogyha valami bevált, abból csináljál többet, ha valami nem működött, akkor azt ne csinálj tovább, vagy többször, és a 3. tetszik a legjobban, ha valami jól működik, azt ne akard megjavítani. És szerintem ez egy hatalmas nagy igazság, és passzol is ehhez az évértékelős dologhoz, mert amikor úgy folyamatában benne vagyunk, akkor nem biztos, hogy ezeket így azonosítjuk, viszont ha néha megállunk, akár egy születésnap, akár egy évértékelés, akár valamilyen esemény hatására, és egy kicsit végig gondoljuk ezeket a dolgokat, akkor az nagyon sokat segíthet a jövőben. Szerintetek miért fontos az évértékelés? Egyébként már így Magdi mondtad, ugye, hogy az ünnepekre hangolódás családra is, az is egy releváns szempont nyilván.
Pont ezért szerintem, amit mondtál, ez a 3 törvény, hogy megállapítsuk azt, hogy mi az, amit el kell engedni. Szóval, ami nem visz előre, hanem gyakorlatilag csak mondjuk lentebb húz, vagy visszatart. Én erre használom az évértékelést, hogy azt az évet úgy próbáljam megvizsgálni, hogy mi az, amit tényleg el kell engedni, vagy amit másképp kell csinálni. Meg hát a válveregetés szerintem ez nagyon fontos, hogy meg tudjunk állni, és így az évvége erre alkalmas, hogy egy kicsit megálljunk, és akár kis eredményeket, akár nagy eredményeket, de így fel tudjuk magunknak sorolni, mert utána ebből fogunk tudni töltekezni.
Szerintem nem csak magunknak, hanem egyrészt a családunknak, akik itt vannak egész évben, egész nap éjszakákat töltve mellettünk, de a munkahelyen a csapatnak is, és a kollégáknak is. Az azért érdemes, mert nagyon-nagyon hajlamosak vagyunk, hát ez különösen a bizonyos vezetői szint felett, hogy nem hiába mondják, hogy leadership is a lonely place, hogy gyakorlatilag egyedül van az ember, de én ezt szeretem onnan értelmezni, és onnan megfogni, hogy az embernek van egy csapata, akikkel együtt dolgozik, akik ugyanúgy érdemet nyertek azokban a sikerekben, amelyek az adott év folyamán történtek, és ezért érdemes akár név szerint, akár egy ilyen kis figyelmességgel, gesztussal, bármivel így megemlékezni arra, hogy nézzétek, még egy éven túl vagyunk, és milyen jó, mert ezeket a dolgokat csináltunk, mert te ehhez járultál hozzá, ez nélküled nem ment volna, és ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hiszen a belső motivációt azt hát lehet KPI rendszereket fölállítani, de vagy van, vagy nincs, tehát ezt azért valljuk be.
Én nagyon örülök, hogy ezt behoztad, Magdi, mert azt akartam is egyébként kérdezni, hogy oké, hogy mondjuk mi magunkban egyedül számot vetünk a saját évünkkel, de hogy esetleg ezt kiterjesztjük-e valamilyen csapatra. És a munkahely az úgy adja magát, bár az is szerintem nem feltétlenül gyakori, hogy van annyira tudatos egy vezető, hogy ezt minden évben megcsinálja a csapatával, de én most akkor még arra vagyok kíváncsi, hogy ti családilag szoktatok ilyet csinálni, vagy ez egy ilyen én idős saját dolog, hogy végig gondoljátok az életeket. Még nem csináltunk ilyet családilag, de mondjuk a gyerekek kicsik hozzá, nem tudom, hogy ez később így jó ötlete.
Nekünk egy olyan út szokott lenni mindig karácsony második napján, hogy egy olyan másfél-két órát autózunk ugye a nagyszülőkhöz, és ez most már egy pár éve arról szól, hogy egy picit beszélgetünk, még hátul a gyerekek játszanak, vagy éppen ölik egymást, addig mi próbálunk a férjemmel egy kicsit ilyen dolgokról beszélni, nem mindig kapható rá mondjuk, de azért van, amikor szívesen megosztja ő is így az élményeit, illetve tavaly a gyerekekkel próbáltunk egyfajta ilyen tervezést, tehát ők ugye tavaly voltak 9 évesek, de még nem nagyon értették, hogy mi ennek a lényege, meg hogy egy ilyen évértékelést. Talán majd azért, hogyha kamaszok lesznek, akkor lehet, hogy jobban be lehet őket vonni ebbe.
Az az igazság, hogy családdal olyan formában csináltuk ezt, hogy én igyekszem így az év utolsó hónapjában minél több közös programot csinálni, és minél több időt tölteni a gyerkőcökkel. Nekünk nagyon bevált egy-egy színház látogatás, ami tavaly nagyon kimaradt, meg hiányzott, és a gyerkőcök azt megelőző évben érték el azt a korosztályt, amikor a két naggyal el lehet már menni színházba, és fantasztikus előadások vannak, és az előadás is ad egy élményt, és ad egy beszélgetési lehetőséget, akár ott a helyszínen, akár a szünetbe, akár azon a hétvégén, amikor oda megyünk, vagy azt követően megbeszéljük az élményeinket, és egy picit ott ezekbe a beszélgetésekbe, illetve az előadásokat követően itthon másnap megbeszéljük a dolgokat. Nyilván nem úgy, hogy akkor gyerkőcök, most tartunk egy évértékelőt, és akkor anya elmondja a napirendi pontokat, meg lehet szavazni, nem, ezt máshol játsszuk el. De tényleg, hogy így gyakorlatilag, hogy egy picit ezt a boldogság és valahol hála érzését átadni nekik, hogy valóban tök jó, és annyira örülünk, hogy egy család vagyunk, és együtt lehettünk, és mindezeket a dolgokat együtt élhettünk át az elmúlt napokban, hónapokban.
Én ezzel nagyon gondolkozom, hogy majd hogyan vezessük be a mi családunkba, mert nagyon fontosnak tartom ugye a példaadást ebben is, mint sok mindenben, tehát mint ahogy már egyre inkább arról van szó, hogy az iskolából se feltétlenül a tananyag lenne a lényeg, hanem hogy így az életre nevelés, és szerintem az életre nevelésben ez nagyon benne van, én azt gondolom. Ez a hála megélése, vagy a sikerélményeknek a megélése, és a tervezés is nyilván. Nagyon jó. Nem tudom, nektek van egy konkrét ilyen kérdéslistátok, ami évről évre ugyanaz, vagy csak szabadon gondolkoztok rajta? Nálatok ez így hogy zajlik? Én úgy csinálom, hogy előre kiválasztom azt a kérdéslistát, vagy sablont, amit szeretnék átgondolni. Ez egyébként majdnem mindig ugyanaz, de azért mindig körbenézek, hogy találok-e jobbat. És én erre szánok legalább egy órát, amikor azt befoglalom a naptáramba, hogy ne zavarjon senki, és tényleg csak ezzel foglalkozok, ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Ti hogy csináljátok?
3 éve én a Year Compass-szel kezdtem. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon közismert forma, és sőt, akkor megcsináltuk ilyen nagy csapatba szabadúszók, vállalkozók együtt, de aztán utána egyedül már nem tudtam magam rávenni, nekem egy picit hosszú volt, illetve túl szerteágazó a kérdéssor, és gyakorlatilag utána csináltam egy saját sablont, amit a Restart Man projektnek az oldalán minden évben megosztok, és akkor ez 3 témában vezet kérdésekkel végig az évértékelésen és a tervezésem. Nekem ez bevált, ez egy olyan 1-2 órás elfoglaltság, és ehhez mindig szoktam csinálni, hát mióta vállalkozó vagyok, egy pénzügyi tervezést, az teljesen külön, az egy ilyen nagyon száraz Excel táblázat, de tele fantasztikus képletekkel. Ez azt gondolom, hogy az ilyen szükséges rossz, de most már talán idén élvezni is fogom. Szóval
mi ez ezt 2 pénzügyessel beszél.
Igen.
De akkor megerősítitek, vagy megcáfoljátok, hogy ez kell.
Szóval, fontos, igen.
Szóval ez kiegészíti, ez a fajta tervező sablon egy ilyen pénzügyi tervezés, illetve ami nekem nem maradhat el, az pedig a kreatív része. Minden évben csinálok egy motivációs táblát, gyakorlatilag halom újság, egy pohár bor, ragasztó és olló, egy A3-as papír, és akkor azzal megtervezem így a negyedéveket. Ez azt gondolom, hogy ez most már egy ilyen hagyomány, és engem nagyon feltölt. Én ezt nagyon szeretem, ezt a fajta vagdosás, ötletelést, asszociációkat. Ez sokat szokott segíteni, és akkor az egész évben itt van a kis irodámba ez a motivációs tábla, és meg is van évekre visszamenőleg, szóval meg szoktam azt is nézni, mielőtt nekiállok alkotni.
Ez tök szuper. Bocsi, Csomó, erre a motivációs táblára muszáj ráfűznöm, hogy én amúgy nem így negyed évekhez, meg évértékeléshez kapcsolódó, de én is csináltam már, viszont én elektronikusan csináltam, ami máshogy, de az is ugyanannyira szerintem kreatív tud lenni, tehát egy olyan montást, amit utána háttérképnek beállítottam. Úgyhogy csak azért mondom, hogy kinek mihez van inkább affinitása. Ezt lehet ugye kézzel is csinálni, papírral, ragasztóval, az is biztosan szuper, de akár lehet egy ilyen képet is összevagdosni.
Én egyébként milestone-okat szoktam így végig tekinteni az év folyamán, tehát mik azok a napok vagy események, amikor olyan dolog történt, amit így érdemes végig gondolni az év végén. Nekem a közelgő véget érő év olyan szempontból volt rendkívül emlékezetes, hogy ugye nekem tavaly december végén született a 3. kisfiam, és gyakorlatilag ebben az évben élte meg az első napokat, heteket, hónapokat ezen a mi kis bolygónkon, földünkön, és hát egy fantasztikus élmény az, hogy ez a kis lélek mennyi mindent hozott magával, nem csak ő, mint kis személyiség, hanem a családunk dinamikáján mennyit változtatott, mert nagyon-nagyon sokat változtatott, rengeteget, mind rajta, mind a férjemmel, mind a gyerkőcökön, és tényleg egy kis áldás, aki itt van velünk nap, mint nap. Nagyon sokat lehetett tanulni így vele együtt, vagy tőle, hogy mi is hogyan változunk, illetve nagyon érdekes volt, és ezt már beszéltük egy előző alkalommal, hogy minden gyerkőcnél ez a munkába való visszatérés, illetve kapcsolattartás a szülési szabadság alatt, hogy kinek mint alakul. Hát nekem a babám mellett nagyon-nagyon simán ment az, hogy például egy konferencián részt tudjak venni, amíg ő épp a hordozóban alszik rajtam, vagy pedig akár elő tudjak adni, mert egy rendkívül jó alvó baba volt. Én nagyon-nagyon szeretek hordozni, és tényleg nagyon sok mindent meg lehetett csinálni vele, mellette, bárhogy. Én a vele szót szeretem használni, mert tényleg ő ott pihegett rajtam, ő megpihent addig, én pedig vígan, úgymond a szellemi kihívásomnak, a hobbimnak, ha úgy tetszik, tudtam egy picit hódolni, úgyhogy ez egy nagyon nagy tanulási folyamat, és nagyon-nagyon jó dolog volt. Úgyhogy ezeket a dolgokat, ezeket a munka és a magánélet, illetve család egyensúlyában én nagyon sokat fejlődtem ebben az évben, és ezek a fontos pontok, amiket így elkezdtem összegyűjteni, mielőtt megcsinálom úgymond az ezévi értékelőmet. Meg ami nagyon fontos, és ami szerintem egy meghatározó döntés volt idén az életünkben, azon kívül, hogy ezt a podcast csatornát elindítottuk, ha egy kicsit a szakmai részbe megyek, és egyébként nagyon-nagyon örülök neki, és örülök nektek is, hogy ebbe egy közösen belevágtunk, de még a mentoring program is, ami ugye évvégével kezdődött, és nagyon sokan jelentkeztek rá, és nagyon szépen alakulnak a dolgok, úgyhogy tényleg érdemes fenntartani ezt, és szem előtt tartani azt, hogy a mentoring az bizony egy embernek az életében, legyen az magán, legyen az szakmai kihívás, nagyon-nagyon fontos, és egy olyan mérföldkő lehet, ami gyakorlatilag egy sötét folyóson, amiből nem látta a kijáratot, és teljesen kétségbe volt esve, így csak átlibbent idézőjelbe. Úgyhogy ebben az évben ezek a fő pontok, amik számomra fontosak voltak.
Eszti, neked milyen magánéleti és munka eseményeket emelnél ki, amit itt velünk meg tudsz osztani? És a nézőinkkel, hallgatóinkkal.
Hányan vagyunk a beszélgetésben, ugye?
Igen. Ezt nem tudhatjuk.
Nekem a szakmai mérföldkő, hogyha ha azt nézzük, akkor az, hogy a vállalkozásom megerősödött, hogy ez nekem mindenféleképpen egy pozitívum ennek az évnek, és minden év elején van egy szó, amit meghatározok, ami az év szava lesz. Ez 2021-ben a merészség volt, vagyis, hogy merek majd lépni, merek majd nagyot álmodni, merek érte tenni, és ez nagyon jól bejött úgymond így a vállalkozás és a karrier tekintetében, szóval ez az egyik, amit így talán kiemelnék. Amúgy 2022-re is meghatároztam már, de ez majd talán később. Ami a családot illeti, nálunk is ez a minőségi idő a fogalma és gyakorlata vált most be, és ugye itt a beszélgetés előtt már egy kicsit ráhangolottunk így erre a témára. Itt az elengedésről is szó volt, illetve hogy mi az, ami kiismert furdalást okoz nekünk, és mondjuk ez egy ilyen nagy tanulás volt, hogy tényleg, hogyha a minőségi időre tudok koncentrálni, és az, hogy meglegyenek ezek a közös programok, akkor lehet, hogy el lehet engedni azt, hogy nem én vagyok az első anyuka, aki az óvodából elhozza a gyereket, és meg lehet azzal barátkozni, hogy valamiért fél ötkor már senki nincs ott, csak az én lányom, de egyszerűen nem feltétlenül tudok hamarabb odajutni. Szóval, hogy ezt a fajta tanulási folyamatot emelném ki talán így a családdal kapcsolatban, hogy a gyerekekkel töltött minőségi időnek a fogalma és gyakorlata került be nálunk a mindennapokban.
Hát az én esetemben nagyon-nagyon intenzív volt ez a 2021-es év, ami már egy kicsit ilyen elcsépelt saját magam felé, mert én 2020-ról is ezt mondtam persze, de azt hiszem, hogy ez még egy lapáttal rátett. Ja, a munkámban, vagy karrieremben, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, ott mindenképp nagy változások történtek, nem a fő állásomban, a munkahelyemen, az szerencsére tök stabil, és minden rendben van. Viszont ugye nekem idén jött a coach ságom, a coachingnak a tanulása, a vizsgák, rengeteg gyakorlás is az első ügyfeleim, és ez nekem rengeteget adott, olyan szuper dolog megélni azt, hogy ez egy ilyen oda-visszaható dolog, tehát a coach is rengeteget profitál abból, hogy coachol, és itt nyilván nem feltétlenül most ilyen konkrét megoldási sémákra kell gondolni, bár néha akár az is jöhet, hogy jön egy szuper ötlet így a folyamat során, amit aztán én is tudok használni, de hogy olyan energiák cserélődnek. Szóval az egyik a coaching, a másik ez a podcast, aminek nagyon-nagyon örülök én is, és a mentoring programnak is nagyon örülök, ott is elkezdtem a mentorátjaimmal a munkát. És hát egyébként ez a tanulás, azt hiszem, hogyha most utólag, de nem előre meghatározom, hanem utólag egy szóval kéne jellemeznem az évemet, akkor valószínűleg a tanulás lenne benne kiemelt, mert a klasszikus tanuláson túl rengeteget tanultam saját magamról, a saját reakcióimról, a saját megküzdési módjaimról. A mi családi életünkben azt hiszem, hogy idén nehezebb volt megélni a pandémiás dolgokat. Nagyon sokat voltunk itthon összezárva, együtt dolgozva a gyerekekkel. Értek veszteségek is minket, és mind a feszültség folyton nőtt, és azt, hogy ezt hogyan lehet kezelni, hogy hogyan lehet megőrizni az épeszünket, és sőt, szeretni egymást ebben a helyzetben, ott nagyon sok kihívást kaptunk, de azt hiszem, hogy egyelőre jók vagyunk ebben. Szóval, hogy nekem mindenképp érdemes ezeket átgondolnom, még struktúráltabban ennél, hogy mik voltak azok, amik működtek, és abból többet kell majd csinálni. Az biztos, hogy jobban oda kell figyelni egymásra. És amint már pedzegettetek, ez is egy tanulság számomra ebből az évből, hogy nem lehet mindenhol maximalistának lenni. Ez egyébként annyira visszatérő a podcast adásainkban is. Ha visszolvasom a saját posztjaimat, akkor ott újra és újra látom, hogy én erre már nagyon sokszor rájöttem, de mindig beleesek ugyanabba a hibába, hogy túltolom a munkát, hogy mindent túl akarok tolni, és muszáj valahogy egy egészséges szintre visszajönni, és csak úgy lehet az egyensúlyt megteremteni. De azt hiszem, ezen nagyon sok dolgozó anyuka küzd.
Pont az elmúlt hónap folyamán voltam egy ilyen előadáson, ahol kifejezetten női vezetőkre, illetve dolgozó szülőkre koncentráltak, és az hangzott el, hogy egy nagyon közös vonás van mindenkiben, az, hogy mindenhol megpróbál felállni. Tehát egy ilyen Wonder Woman, superhero szerepbe szeretne feltűnni, és mindent is megoldunk. Egy nagyon jó ismerősöm azt szokta mondani, mindent megoldunk, csak néha szívás, zárójelbe zárva. De hogy ez a mindent megoldunk, csak éppen utána nagyon-nagyon rosszul érezzük magunkat, áldozatnak, mártírnak érezzük magunkat. Egy kicsit azért tegyük a kezünket a szívünkre, és valljuk be, hogy szeretnénk, ha a környezetünk is úgy látna bennünket. És ez nekünk nem jó, de valami miatt így hajlamosak vagyunk ebbe a saját magunk által, illetve a környezeti elvárások által állított csapdába így besétálni vidgans mosolyogva. És én végig gondoltam ezt, hogy mennyi igazság van ebben, és arra a következtetésre jutottam itt saját magammal, hogy megpróbálom így azt mondani bizonyos dolgokra, hogy nem csinálom meg, és nem érdekel. És ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat lesz, nem is biztos, hogy a következő év elég lesz erre, hogy én ebbe egyről kettőre jussak az 1-től 5-ig skálán, de nagyon-nagyon meg fogom próbálni, mert egyszerűen valóban nincs értelme annak, hogy marcangoljuk magunkat, valóban nincs értelme annak, hogy eljátszuk az áldozatot, Ne, én nem akarok szuperhős lenni, én a gyermekeim anyja szeretnék lenni. De az a lényeg, hogy gyakorlatilag tényleg megpróbálom tudatosan nem foglalkozni azokkal a dolgokkal, amelyeket tudjuk, hogy nem tesznek jót nekünk. És valószínűleg rá fogunk jönni nagyon sok mindenre, hogy nem is olyan fontos.
Ezt te hogy elsz ebben a egyensúlykeresésben?
Nagyon sok minden eszembe jutott most. Az első az az, hogy, és lehet, hogy itt egy picit a Magdival ez össze is cseng, hogy azért ez nem mindenkinek könnyű. Szóval, hogy én se feltétlenül tudok mindenre azt mondani, hogy nem, vagy beveszem a nem érdekel, finoman fogalmazza a tablettát, és hagy menjen minden a maga útján. Hogy picitnek én azt találtam ki magamnak, hogy fel kell állítani egyfajta mércét, és lehet, hogy az valakinek az a mérce, az a, nem tudom én, 80%, de nekem az a mérce lehet, hogy csak 50%, és ez alapján belőni azt, hogy én hol érzem jól magam. Mert lehet, hogy sokkal nagyobb feszültséget okozok azzal, hogy a szőnyeg alá söpröm, és azt mondom, hogy ez engem nem érdekel, mint azzal, hogy megcsinálom. Tehát egy picit ilyen arany középutat próbálok találni. Illetve ami nekem még eszembe jutott, és ami amúgy nekem bevált, hogy azokkal a dolgokkal foglalkozni, amire van hatásom, és amire ugye nincs hatásom, azt meg ugye kirakni a körön kívül. Ezt nem tudom, 20 évvel ezelőtt egy orosz nőgyógyásztól hallottam életemben először, hogy álljak le, húzzak magam köré egy 60 centis kört, oda pakoljam be azt, amire tudok hatni, amire van hatásom, ami fontos, és amire meg nincs hatásom, és nem is tudom befolyásolni az eredményét, azt meg mindent pakoljak oda ki, és akkor leszek külső-belső harmóniába. Ezt azóta elfelejtettem, de így az elmúlt egy évben azért így vissza-vissza jött, és aztán utána foglalkoztam ezzel tudatosan is, hogy ez igazából segíthet, mert akkor tényleg csak azok a dolgok maradnak ott, amivel érdemes foglalkozni, és ami tényleg akár a családnak jó, akár nekem jó. És ezzel kapcsolatban pedig bejön egy másik fogalom, amivel azt gondolom, hogy akár egy külön podcast adásban lehet beszélni, ez pedig az elengedés. Mert hogy vannak olyan dolgok, amire igazából lehet, hogy van hatásom, vagy lehet, hogy az egy szerelemprojekt, de mivel nem halad úgy, és adott esetben több energiát viszel, ezt egy ponton szerintem el kell engedni. És ez viszont nem egy egyszerű folyamat elengedni.
Nekem még két dolog jutott eszembe, amivel én idén sikeresen támogattam meg az egyensúlyomat, és amit folytatnom kell. Az egyik nekem, ami bevált, hogy a saját feltöltődésemet előre beterveztem a naptáramba. Lehet, hogy én már egy kicsit ilyen geek vagyok, de ez nekem segített. Tehát, hogy az, hogy tudom, hogy most, ma, nem tudom, 4-től 5-ig, az azért van az idősáv, hogy én tornázzak, hogy olvassak, hogy akár csak az, hogy pihenjek, vagy egy szerelemprojektet csináljak lelkiismeret furdalás nélkül, az nekem nagyon sokat segít, és egyébként hülyének nézhettek, de én még a takarítást is beterveztem, mert vannak olyan dolgok, amik csak frusztrálnak, hogy mindig csak úsznak, vagy nem foglalkozom velük, és nekem az segít, hogyha kívülről megmondom saját magamnak, hogy most ez a dolgod, úgyhogy nyugodj meg, és az összes többivel nem kell foglalkoznod, és nem kell, hogy lelkiismeret furdalásod legyen. És ugyanígy egyébként többször is átbeszéltük a családi munkamegosztást idén, és lett egy saját estém, amikor elmehetek itthonról, és azt csinálok, amit akarok, és eddig mindig egyedül akartam lenni egyébként ezeken az estéken. Aztán majd lehet, hogy eljön az is, amikor már barátnőzni fogok, de olyan nagy szükségem van mostanában arra, hogy egyedül legyek, és nem tudom, szaunázzak egyedül már, amikor lehet menni ilyen helyre, vagy masszázsra mentem, vagy csak sétáltam 2 óra hosszát egyedül. Nekem ezek hoztak ilyen feltöltődést, és ez is úgy, hogy így, hogy megvan beszélve, hogy minden szerda este az enyém, így nincsen lelkiismeretfudásom, nem érzem azt, hogy most elveszem magam tőlük, vagy a családi életből kiveszem magam, hanem akkor ez így nekem, ez engem így megtámogat. Meg ami még nekem tanulság volt, hogy volt olyan, hogy így ott kellett hagynom csapott papot idén, és hogy nem történt semmi igazából. Tehát, hogy nem állt meg az élet, nem kell annyira beképzeltnek és arrogánsnak lenni, hogy azt gondoljuk, hogy nélkülünk megáll a világ. Tehát, hogy igazából nyugodtan hátrébb léphetünk időnként, hogyha arra van szükségünk, mert akkor is menni fognak a dolgok tovább.
Egyébként ez a neves pszichológusok, pszichiáterek bármelyik könyvét, ha előveszed, akkor az az egyik legnagyobb tanácsuk, hogy ha csinálsz valamit, és neked azt meg kell csinálnod, akkor foglalkozz azzal, és igyekezz arra fókuszálni és koncentrálni, mert ha közben azon gondolkozol és azon kattogsz, hogy például tényleg egy séta közben, amire már nagyon-nagyon szükséged van, te folyton azon kattogsz, hogy úristen, a gyerekek így meg úgy meg amúgy, az nem ér semmit, mert nem vagy ott, vagy például be akarsz fejezni egy munkát, és kicsit később mész az óviban mondjuk 4:30-ra a gyerekért, és nem 4-re, és tudod, hogy már ő lesz az utolsó, olyan vígan eljátszanak egyébként, az összes játék az övékkel, teljes óvónéni az övéké. Tehát így amikor lihegve betoppantam egyszer, kétszer úgy az óviba, akkor csak így végigmosolyogtam, hogy Istenem, na jó, oké, akkor leülök még 3 percre, hogy fejezzék be a nem tudom milyen kirakóst. Tehát, hogy gyakorlatilag nagyon fontos ez a jelenlét, hogy amit csinálunk, amit eldöntöttünk, vagy amit nem tudunk dönteni, de be kell fejeznünk egy adott projektet, egy adott leadandó feladatot, vagy éppen egy házi munkát, hogy ne ostorozzuk pluszba magunkat, hogy miért nem vagyunk a gyerekkel. Vagy fordítva, ha éppen úgy döntöttünk, hogy nem fejezzük be azt az adott feladatot, hanem uram, bocsá, éjszakázzunk, vagy bevállaljuk a következményeket, vagy bármit, és játszunk a gyerekkel, közben meg folyton azon kattogunk, hogy mi van a feladattal, meg mi van a munkával, megint nem vagyunk sehol sem. Tehát tényleg ez a tudatos, oké, meghoztam a döntést, most itt vagyok, és ezzel fogok foglalkozni, pont.
Hát akkor legyen ez a pont, az évértékelős beszélgetésünk végén is a pont. Mindenkinek jó, kellemes ünnepeket kívánunk, és nagyon boldog új évet, és jövőre találkozunk.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok, ez itt a Moms at Work, a Working Moms Hungary, a Restart Mom Project, és a Fun Factory közös podcast csatornája. Én Juhász Ágnes vagyok, life coach, kifejezetten arra a területre fókuszálok, hogy lehet a karrierútba beilleszteni a gyermekvállalást, hogy kisgyermekes anyaként milyen nehézségek adódhatnak a munkába való visszatéréssel kapcsolatban, illetve hogy a munka-magánélet egyensúlyt azt, hogy lehet fenntartani, miután már dolgozó anyává váltunk. Illetve a Fun Factory blog és YouTube csatorna is az enyém, ahol szintén nagyon hasonló kérdéskört boncolgatok, az anyából újra nő az alcíme ugyanis ezeknek a csatornáknak.
Sziasztok! Nagyné Czúry Eszter vagyok, a Restart Mom projekt elindítója, a Nőanya karriercsoport megálmodója. Több mint 10 éves toborzás kiválasztási tapasztalattal rendelkezem, és jelenleg KKV-knak segítek megtalálni a megfelelő kollégákat, valamint munkába visszatérőket támogatok a Restart Mom projekttel.
Sziasztok, Magdi vagyok, a Working Moms társalapítója. Mi arra vállalkoztunk, hogy hidat képezzünk gyakorlatilag a munkavállalók és a munkáltatók között, és megértessük a világgal, hogy a dolgozó szülők mennyire értékes és jó munkaerő.
Sziasztok, Spilman Kati vagyok, a Working Moms másik alapítója, és örülünk, hogy ilyen témákkal foglalkozhatunk, mert szívügyünk, hogy minél több kisgyerekes szülő tudjon visszatérni rugalmas pozícióba a munkaerő világába.